Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban, Fejes Márton fényképész a mai vendégem, és hát a fotózásról beszélgetünk. És akkor vissza ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire vannak mostanában túlalakítva a képek.
A túlalakítás, ugye ez egy kommunikációs forma, tehát, hogy valaki nem alakítja túl, nem retusálja túl, mert ő ezt így szeretné. Valaki a fejébe önmaga addig menni keresi a különböző retus programokat, hogy egy teljesen más világba bekerüljön. De régebben is így volt. Volt erre egy film a 70-es években, mikor a vidéket járták kamerával fotósok, és gyakorlatilag lefotóztak egy öreg nénit realisztikusan, meg lefotóztak úgy, hogy kiretusálták teljesen. A idős néni azt mondta a realisztikusra, hogy az nem ő. Az egy csúnya öreg asszony, ami meg túl volt retusálva, azt mondta, hogy ő így látja önmagát. Ez gyakorlatilag a 70-es évektől mai napig ugyanígy működik, hogyha nálunk a fotóstúdióban lefotózunk valakit, éreznünk kell fotósként, hogy vele mennyire kell retusálni, mik azok a fények, amik nekik jól állhatnak, mik azok a eszközök, amiket be kell vetnünk, hogy sikerüljön ez a projekt, vagy neki mi az elvárása. És itt jön be az, amit te kérdeztél, hogy hogy lehet az, hogy észreveszem-e, hogy túl van tolva. Hát megkérdezem az ügyfelet, hogy milyen képeid vannak fent a neten, küldjél magadról párat, miért szeretnél, és abból én dekódolom, majd elnöntöm, hogy hú, hát ezzel nem biztos, hogy én tudok mit kezdeni, akkor én nem is vállalom, vagy oké, ezt meg tudom én is csinálni, az én komfortzónámból is kijön, de elkészítem azokat a képeket, amit ő szeretne, hisz alkalmazott fotográfus vagyok, az ügyfélért vagyok.
Említetted a jó képeket, nekem meg az jutott eszembe, hogy ha már jó képek, akkor például ahhoz, hogy jó kép készüljön valakiről, a fotósnak mennyire kell ismernie az embereket? Mennyire kell belelátni a lelkükbe, értelmezni az ő személyiségüket, ahhoz, hogy a végeredmény olyan legyen, amivel a fényképész is és a megrendelő is elégedett? Ez pszichológia részben?
Figyelj, alapvetően pszichológia, és azért nagyon örülök az, hogy az életemben olyan pályaívet választottam magamnak, hogy gyakorlatilag a középiskola után pedagógusként mentem tovább tanulni, mert ott egy olyan szívtam fel magamba a pszichológia, a neveléstudomány, neveléselmélet, a különböző emberi dolgokkal kapcsolatban, hogy megértem arra, hogy amikor a diplomámhoz közeledtem, akkor végeztem el a fényképész iskolát. És akkor értettem meg egy csomó olyan összefüggést, ami gyakorlatilag ahhoz kell, hogy te jó portré fotós legyél. Mert amikor különböző pszichológiai embertípusok vannak, és ezeket az embertípusokat ránézésre kell egy fotósnak megismernie. Amikor bejön hozzánk a fotóstúdióba, az első bemutatkozásnál, az első találkozásnál a fotósnak az egyik fő feladata, hogy figyel, értelmez, dekódol, és átfordítja magának, hogy ő vele tudunk együtt dolgozni, vagy sem.
Lehet, hogy te más arcát látod megrendelőnek, annak, aki szeretne fényképeket készíteni magáról, mint amit ő lát. Te meglátod a idézőjelben mondom, de valahol a jobbik arcát.
Vagy a rosszabbikat. Tehát, hogy igazából meglátom azt, hogy az én világomba ő belefér. Ez egyébként nagyon érdekes akkor, és hogyha most ezt hallgatják azok a fényképész, fotográfus kollégák, akik mondjuk tablófotózással foglalkoznak, és bejön egy osztály, egy 30 fős osztály, plusz egy 20 fős tanári kar, azzal nem lehet ismerkedni, ott nem látod, hogy most itt nincs idő. Amikor elkezdtem ezt a kérdést feltenni, úgy gondoltam, hogy azt mondanám, hogy három különböző típus van. Van az a rapid fotózás, amikor csak egy fotóra beugrunk hozzád, kapjál le, igazából mint egy rapid randi, vagy egy, hogy régen a kocsmába bementek egy rövidre, megyünk tovább, és akkor ennyi, ez ennyit tud. Ez a típusú fotózás, ebben az esetben egy közepesnél jobb minőséget le tudunk hozni bárkiről bárhogy, de inkább egy ilyen 4-es-5-ös kategória csillagba. És azt mondom, hogy beállítunk egy standardot, ez olyan, mint amikor egy jó kávézóba, tudod, hogyha beszaladsz egy presszó kávéért, elviterre, tudod, hogy az is jó lesz, meg hogyha bennmaradsz a kávézóba tovább, az is jó lesz, mert ott jó közeg van. És ugyanez a fotózásnál is, hogyha vannak ezek a mini fotózások, ott azt lehet elérni, hogy a te személyiségeddel, a te világoddal ő bejön oda, és azt mondja, hogy ez itt neki komfortos, vagy nem. Általában azt mondják, hogy az emberek, hogy nem szeretik, hogy fotózzák őket, általában azt mondják, hogy nem is készül róluk jó fotó, és egyébként is van 150 dolgok, minek jöttek most ide. Például egy ilyen tabló fotózásnál a tanárok az egy tipikus erre, és akkor egy mosolygós képet hogy csináljál a tanárról, a diákról, hogy egyébként a háta közepére kívánja mindenki. De ugyanez egy céges fotózásnál is, ahol lefotózunk mondjuk egy 50 fős cégnél, 45 embert, 5 ember biztos, hogy sose lesz benne, mert nekik mindig fontosabb dolgok van. Tehát, hogy ugye ez már nem neked szól, és ezt nagyon fontos elkülöníteni, hogy ez nem a fotósnak szól, hanem a fotózás ellen szól. A cége ellen szól, az osztály ellen szól. És ez nagyon fontos ebben az esetben, ez az első szint, hogy ne vedd fel magadra, határozottan képviseld az elveidet, határozottan álljál bele önmagadba, légy kitartó is, és ne engedjél magadból, kész, ennyi, tud, kész. A második szint az, amikor megkeres téged egy ügyfél, hogy neki egy komolyabb fotózásra van szüksége, és azt mondod, hogy üljünk le, beszéljünk, ez az üljünk le, beszéljünk, ez ugye egy, akár lehet egy online telefonbeszélgetés, lehet egy tipikusan esküvős pároknál szokott működni, hogy jöjjenek el a stúdióba, ismerjük egymást, és akkor eldöntjük, hogy most tudunk együtt dolgozni. A harmadik szint, azok a visszajáró ügyfelek, akikkel megtaláltad ezt a szimbiózis, vagy ezt a lelki dolgot, hogy ők is meg tudnak neked nyílni, te is meg tudsz feléjük nyílni, igazából egy jó munkakapcsolatot ki tudsz velük alakítani, és akkor így áll össze a három szint szerintem.
Van olyan fotóművész, akár nemzetközi szinten is, akit te is nézel, aki neked is ilyen abszolút példakép, és szereted a munkásságát. Például a Szipán Márton jutott eszembe, akinek ugye volt is Debrecenben kiállítása, én is tudtam vele találkozni szerintem, vagy 15 évvel ezelőtt, hát egy abszolút emblematikus alakja a magyar fotózásnak, bár ő ugye nagyon sok világsztárral dolgozott együtt, tehát azért ő ezt abszolút külföldön vitte világhírnévig, de hogy van, akit te is követsz. Az Eni Leibovicot is én nagyon-nagyon szeretem, szerintem csodálatosak a képei, méghozzá azért, mert valahogy tényleg meg tudja mutatni az embereknek a lelkét, és akkor innen is adódik egy másik kérdés is, csak hogy legyen mind gondolkodnod, hogy mikor szeretjük a rólunk készült képeket, akkor, hogyha szépnek látjuk magunkat rajta, vagy akkor, hogyha önmagunkat látjuk rajta. És valahogy be tudod mutatni azt az embert, az ő önnön valójában csak egy kép által, szavak nélkül.
Figyelj, hogyha most szavak nélkül el tudnám ezt mondani, akkor most megállna a műsor. Tehát alapvetően az a nehéz ebbe, amiket kérdeztél, hogy ezekről nehéz a rádión keresztül mesélni, mondani, hogy ki is példakép, vagy nem is példakép, hanem kit követek. Körülbelül ugye Instagramon követek, nem tudom, 100-200, nem tudom hány száz embert. Egyrészt azért követem, mert érdekel a munkássága, másrészt ismerősöm, de nyilván a külföldi fényképészek közül sokat követek, és nagyon érdekes, hogy ki lehet példakép, és most visszacsatolunk a beszélgetés elejére, amikor elkezdtük a fényképezést, akkor volt 3 album, esetleg a könyvtárban még volt 4 album, amikor megnéztük, hogy te jó világ, úristen, de szuper. Most gyakorlatilag naponta ér 4-5 olyan fotósnak a albuma, hogy úristen, ez de jó, ez de szuper, ilyet kéne csinálni, és egyszerűen töménytelen mennyiségbe jönnek a jobbnál jobb képek, akár, és akkor lehet ez egy teljesen kezdő amatőrnek a fotója, és azt mondom, hogy úristen, ez de jó, ki ez a fotós, és kiderült, hogy egyébként most kezdte el, van 10 követője, abból egyik én vagyok, és hogy de jó fotós, vagy akár, akit említettél, Leibovic, vagy tényleg 150 nevet, most a műsor végéig lehetne mondani a neveket, de amiket mondtál, hogy Szipán Márton. Például Szipán Márton volt az a tipikus ember, aki életében már ikonná tudott válni. Köszönhetően egyébként annak a múltnak, amit az apukája adott neki, kezdetben megutáltatta vele a fényképezésnek a lakossági oldalát, majd azzal a tudással, amit ő kapott, és annak a tudásnak köszönhette egyébként, amit az apukájától kapott, hogy le kellett fotózni a 200 diákot. Debrecenben nagyon sok régi tablón Szipál fotóstúdiónak a képei vannak, mert ugye az öreg Szipál, tehát az apuka, aki debreceni volt, ő itt Debrecenben fényképész volt, gyártotta a fotókat, és megtanult az emberekkel 5 perc alatt úgy bánni, hogy egy tökéletes olyan kép szülessen, amit, és itt most rákanyarodok a második kérdésedre, amivel az adott ember elégedett volt, azt mondta, hogy ez neki jó, mehet a tablóra. És ez az, amikor találkozik a jó kép, a elégedett ügyfél, a szakmai követelményeknek megfelelő, és az adott stílusnak megfelelő sorozat. Amit kérdeztél az előbb, az viszont mostanra teljesen megváltozott, ugyanis egy mostani tablófotózásnál a diákok egy része abszolút elégedetlen ezzel. Bármilyen fotót csinálunk, egyetemi tabló, középiskolás tabló, dolgozói tabló elégedetlen a fotójával, mert úristen, ez micsoda, mert ő neki a világlátásába, az ő saját maga fejébe úgy tűnik ő, hogy az a realisztikus kép, amit mi készítünk, az borzasztó, az ő nem. Viszont nincs azon a tudás szinten, hogy azt mondja, hogy oké, ez ennyit tud, ez a mini csak egy fotó, ez ennyit tud, így nézek ki, igazolvány képnél legyen jobb. Ő nem akarja elfogadni önmagát. Ő egy olyan művészi fotót képzel el magáról, ahol bemutatjuk a lelki világát, az, hogy ő milyen valójában. Csak az nem mondjuk egy tablóra való, az például tökéletesen egy blogbejegyzésbe, egy Facebook oldalra, egy bármilyen borítóra való, ahol őt be tudjuk meg mutatni. Onnantól kezdve, hogy neki be kell állni a sorba, mert ez egy tabló, ez egy egységes valami, akkor ő abban nem találja meg a komfortzónáját, neki az komfortzónán kívül van. Viszont, hogyha ő egy egyedi, különleges beállítást készít, az ugye nem való a tablóra, az való az ő oldalára. Tehát én úgy gondolom, hogy az embereknek el kell érni a saját lelki világukba azt a szintet, hogy el tudják engedni, hogy ez ennyi volt, ez ennyit tud, vagy ez nem ennyit tud, hanem még jobbat szeretnék, még egy olyat szeretnék, ami még nem volt senkinek.
Nem szeretném úgy befejezni ezt a műsort, hogy nem kérdezem meg, hogy te szereted, ha téged fotóznak? Rólad ki csinál jó képeket, Marci? És még egy fontos kérdés, vannak otthon fényképalbumaid? Tehát előhivatod a képeket?
Előhivatjuk a képeket. Igaz, szegény édesanyám mondta, hogy már egy éve nem kapott az unokákról új kinyomtatott fotót, de ez előbb-utóbb meg fog történni, és fog az unokákról képet kapni. Én úgy gondolom, hogy az előhivatott, kinyomtatott fotóknak és az albumoknak van a legnagyobb jelentősége, mert a digitális hordozón tárolt képeket nem kezeljük megfelelő módon, és akár az 5-6 év múlva azok lehetséges, hogy eltűnnek. Viszont amik ki vannak nyomtatva képek, és biztonsággal őrizzük, reméljük nem ég le a házunk, akkor az megmarad. És erre egy példa, hogy amikor volt 70-es árvíz, nagybátyám ki, és az emberek az értékeiket, amikor mentették, a fotókat mentették. És neki volt egy WordPress-en díjnyertes képe, amikor egy biciklit vitt el magával az ember, és a családi fotót. Mert az az, ami emlék, és azt nem tudja újra teremteni, azokat a képeket. És erre kell nagyon figyelni, hogy a képeket őrizzük meg. Nem biztos, hogy most, meg egy év múlva van jelentősége, hanem 5-10 év múlva. És amikor az albumokba kinyomtatjuk, nálunk is gyerekeim nagyon szívesen nézegetik a régi albumokat, átlapozgatják, az ki volt, jaj, mennyit változott. Ugyanezt nem csinálják meg monitoron, hiába van meg Winchesteren az egész, nem fog ülni ott a számítógép előtt, hanem leveszi a polcról, és megnézegeti az albumot. Tehát az albumnak a szerepe egyre nagyobb, és mindenkit arra ösztönzök, hogy a fotókból készítsen fotókönyvet, a legjobb képeiből meg nyomtasson ki, mert azok biztos, hogy meg fognak maradni. Érdekes, hogy ha engem fotóznak, én igazából nem vagyok ellene, tudom hol kezelni, mert már vagyok az a mentális szinten, hogy elfogadjam önmagamat. Legutóbb igazából mi a fotóstúdión belül szoktuk egymást fotózni, például legutóbb a Dorka kolléganőm fotózott engem telefonnal, és bent a stúdióban egy fal mellett.
És tetszett a végeredmény?
És tetszett a végeredmény.
Elfogadtad?
De elfogadtam, és itt is bejött az, hogy fényképezőgéppel mi azért szeretünk fotózni, mert sokkal egyszerűbb nekünk fotózni. Ha egyszerűbb lenne nekünk telefonnal, akkor telefonnal fotóznánk. Jelenleg most nem egyszerűbb. A legjobb fényképezőgéppel a legegyszerűbb fotózni.
Marci, mit adott neked ez a világ? Sőt, úgy kérdezem inkább, hogy miért vagy itt akkor 25 éve, vagy 30 éve a fényképezésben? Mi tart itt?
Hú, hát igen.
Egy kicsit olyan nekem, mintha már az identitásod része lenne az, hogy te fotós vagy.
Igen, igen, egyébként
pont... És se tudnám képzelni, hogy egyszer bejössz, és azt mondod, hogy gyerekek ezen túl nem tudom biztosításokkal
házolok. Nem, a következő szakmám az éjszakai portásra pályázok. Üres iportelepen.
És amikor nem látja senki, akkor lefotó.
És akkor abban az időben tudok képeket szerkeszteni, ameddig bent vagyok. Figyelj, egyébként nagyon érdekes, ugye most ebbe az évbe ünneplem a 20. jubileumomat, mert 20 éve szereztem meg a fényképész szakvizsgámat. Általában nekem a 7 éves periódusok változást hoznak az életembe. Most, hogyha úgy nézzük, akkor jövőre 21 év lesz telik el, tehát a jövőre várható valami változás, vagy hát nem tudjuk. Minden esetre most járok ott a pályafutásomba azon, hogy az előttem lévő generációkba is belelátok, meg a mögöttem lévő fotós generációkba is belelátok, és nyilván egy válaszút előtt van az ember, hogy most az elkövetkezendő 20 évben, ami a nyugdíjig van hátra nekem, ebbe az irányba kell mennem, vagy ezen változtatni kell. Az utóbbi 20 évben, ha végignézek, akkor nem bánok meg semmit, hogy jó irányba mentem, és jó irányba ment mindig az a fotózás iránti ügyem, hogy előrébb tudtam menni. Ebből táplálkozva valószínűleg ez lesz a elkövetkezendő 20 évben is. Nehéz ezeket így pont így félúton megfogalmazni, hogy mit adott nekem a fényképezés, ez egy nagyon jó, a Brian élete jutott eszembe, mint film, de aki ismeri annak az, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, az a rész majd mindenkinek jusson eszébe, én most nem mondom el, de hogy mit adott nekem a fényképezés, nyilván adott nekem egy olyan társadalmi elismertséget, amire nem is gondoltam, hogy ez is, hogy ismernek, tehát, hogy ez egy tök érdekes dolog, én nem is gondoltam volna. Másrészről adott nyilván egy egzisztenciát, mert mi szabból élünk, illetve adott egy olyan életstílust, amit sokan szeretnének, mint kiderült, akár cégvezetők is. Nagy cégvezetővel beszéltem, és mondta, hogy ó, Marci, neked milyen jó, hogy fényképész vagy. És akkor így megálltam, hogy de Péter, szerintem sokkal jobb, hogy te mérnök vagy. És így elkezdtünk beszélgetni erről, hogy neki miért jó, miért látja jónak. És akkor ez is egy beszélgetés volt. Nagyon érdekes az ő aspektusa, hogy ő kívülről milyennek látja ezt a fényképész szakmát. Egy nagy multivezető.
Én tudod, mit látok most jónak, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Hát köszönöm. Van.
Megállunk egy picit, beszélgetünk, az mindig jó.
De gyere máskor is, mondjuk például, hogyha eldöntötted, hogy a következő 20 évet így nyugdíjig hogyan szeretnéd majd eltölteni, én arra is kíváncsi vagyok, és nagyon sok sikert kívánok a terveid megvalósulásához, legyen jó évetek.
Köszönjük szépen, köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Fejes Márton fényképész kollégám volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatják, tudják a felületeinken, vagy itt a rádióban, ismétlésben, és tartsanak jövő héten is velem, én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.